villanytáblára. Engedje meg! Felment a lépcsőn. A főfelügyelő lépteket hallott, s összefújó, kussza hangokat a doktor szobája felül az első emeletről. A patikus lépett be az ajtón, kicsit ittas volt. Kész vagyok, főfelügyelő! 48 üvegtartalmát elemeztem, és esküszöm, nem akárhogy. Csak a Pernóban és a Calvadosban találtam mérget. A tulaj majd visszahozhatja a készletét. Mondja csak maga, mit gondol erről az egészről, úgy magunk között? Anaristák műve, ugye? Emma is visszajött, kiment az utcára, hogy felrakja az ablak táblákat, és várta, hogy becsukhassa az ajtót. Nos? Kérdezte Megré, amikor újra egyedül maradtak. Meglepő szemérmességgel szótlanul elfordította fejét, és a főfelügyelő úgy érezte, hogy sírva fakadna, ha tovább kérdezősködne. Jó éjszakát, kicsikém! Köszönt el tőle. Amikor a főfelügyelő leballagott másnap, a felhők annyira elsötítették az eget, hogy azt hihette, ő kelt fel elsőnek. Az imént még látta ablakából a néptelen kikötőt, ahol egy magányos daru rakta ki a homokot egy hajóból. A falak mellett esernyők, gumi esőkabátok suhantak el. A lépcsőn szembe találkozott egy kereskedelmi utazóval, aki épp most érkezett, egy hordár vitte mögött a málhát. Emma a földszinti termet seperte. Az egyik márvány asztalon egy csésze, alján kevéske kávémaradék. Nem a felügyelőmé? Kérdezte Megré. Már korán tudakolta tőlem az állomáshoz vezető utat, valami nagy csomagot vitt oda. És a doktor? Neki felvittem a reggeliét, beteg, nem akar lejönni. És a seprő egyre tovább seperte a faforgáccsal vegyes port. Mit óhajt? Egy fekete kávét. A lánynak mellette kellett elhaladnia a konyha felé. Ekkor Megré nagy markával megragadta a vállát, s kicsit keményen, de mégis barátságosan nézett a szemébe. Mondd csak, Emma! A lány mindössze egy félénk mozdulattal igyekezett kiszabadítani magát, aztán mozdulatlanná vált, csak reszketett, és olyan kicsire húzta magát össze, amennyire bírta. Köztünk szólva, mit tudsz erről az esetről? Hallgass, hazudni akarsz. Te egy szerencsétlen kislány vagy, és nekem semmi kedvem sincs hozzá, hogy fájdalmat okozzak neked. Nézd csak rám. Az az üveg, nos? Most beszélj. Esküszöm. Kár esküdözni. Nem én voltam. Te ringettét, én is tudom, hogy nem te voltál, de ki csinálta? Szemhéja egyszerre megduzzadt, könnyek budjantak ki a szeméből, alsó ajka görcsösen felhúzódott, és ez a felszolgáló leány olyan megható ábrázatot öltött, hogy Megré eleresztette. A doktor ma éjszaka is?
Nem. Nem azért hívott, amire gondol.
Mit akart?
Ugyanazt kérdezte tőle, mint maga. Megfenyegetett. Azt akart, hogy mondjam el neki, kinyúlt az üveghez. Csak nem elvert. Pedig én nem tudom. Anyám emlékére esküszöm.
Hozd a kávémat. Reggel 8 óra volt. Megré dohányért ment a trafikba, és egyet sétált a városban is. Amikor visszatért, úgy 10 óra felé, a doktor papucsban és nyaka körül kemény gallér módjára feszülő sejemsállal ült már az egyik asztalnál. Vöröses hajzatát ma hanyagul fésülte, és arca nyúzott volt. Úgy látom, nem jól érzi magát, mondta Megré.
Beteg vagyok. Nem ér meglepetésként. A veseimmel nyüglődöm. A legcsekélyebb dolog, valami bosszusság vagy izgalom miatt tüstént ilyen állapotba kerülök. Le sem hunytam a szemem egész éjszaka.
A doktor szüntelenül az ajtót figyelte. Nem megy haza?
Nincs otthon senki. Itt mégis ellátnak.
Minden reggeli újságot megvétetett, ott hevertek az asztalán.
Nem látta még a barátaimat? Szerviét? Lőpomeret? Furcsa, hogy nem jöttek kérdezősködni.
Ugyan, még nyilván alusznak. Sóhajtott a Megré.
Csak ugyan. Nem láttam ma ezt a ronda sárga szőrű kutyát.
Emma, maga sem látta?
Nem.
Épp itt jön Leroy. Esetleg ő találkozott vele az utcán.
Mi újság, Leroy?
Elküldtem a palackokat, meg a poharakat a laboratóriumba. A csendőrségre és az előjáróságra is beugrottam. Ugye? A kutyáról beszélt az előbb. Azt hírlik, hogy egy parasztember ma Misó úr kertjében látta.
Az én kertemben?
A doktor felkelt, vértelen keze reszketett.
Mit csinál az én kertemben?
Ahogy mesélték,
A villa bejáratánál feküdt, és amikor a parasz közelebb ment, úgy morgott, hogy a parasz jobbnak látta továbbáll. Megré szeme sarkából figyelt az arcokat.
Mondja csak, doktor, nem mennénk el együtt magához?
A doktor kényszerezette mosolygott.
Ilyen esőben, ezzel a veserohammal, legalább 8 napig nyomhatnám utána az ágyat. Kit érdekel ez a kutya? Nyilván egy közönséges kóborkutya.
Megré feltett a kalapját, s kabátot vett magára.
Hová megy?
Nem tudom. A levegőre.
Nem tart velem? Leroy.
Kintről még megpillantották a doktor hosszúkás fejét, az ablaküveg még jobban eltorzította, megnyújtotta, s valami zöldes fénnyel vonta be.
Merre?
Kérdezte a felügyelő. Megré vállat vont, vagy negyed óránál bolyongott a dokkok körül, mint akit a hajók érdekelnek. A múlónál aztán elfordult jobbra, s arra az útra tért, amelyen a fehér homokpart felé vívő utat jelezte egy tábla.
Talán megvizsgálhattuk volna az üres háznak a folyósán talált cigarettahamut,
törte meg Leroy a csöndet, kisköhéccsel is után.
Mi a véleményem máról?
Szakította félbe Megré.
Hát azt hiszem, véleményem szerint egy ilyen vidéken, ahol mindenki ismeri egymást, nem lett könnyű ekkora mennyiségű strichnint szerezni.
Nem ezt kérdeztem. Hajlamos lenne például rá, hogy a szeretője legyen? A szegény felügyelő meg sem tudott mukkanni. Megré pedig megállította, kigombolta kabátját, hogy szélvédett helyen rágyújthasson pipájára. A fehér homokpartot néhány villa szegélyezi. Ott emelkedik a kastélynak is beillő pompás villa, amelyet a polgármester birtokol. 2 sziklás földnyelv közt húzódik a fehér homokpart 3 kilométerre Kolszárnótól. Megré és társa a tengeri moszattal borított homokban tapicskolt, és alig vetettek egy-egy pillantást a bezárt ablaktáblákkal szunnyadó üres házakra. A fővány parton túl a talaj felfelé fut. Zöld fenyőkkel borított hegyes sziklák ereszkednek a tengerbe. Egy nagy tábla hirdeti.
A fehér homokpart parcellázása.
A tervrajz különböző színekkel jelzi a már eladott és a még megvásárolható parcellákat. Egy faházikó, rajta tábla.
Telek eladás.
Végül egy másik kisebb táblán. Távol létünk esetén kérjük forduljanak ügyintézőnkhöz, Ernest Misu úrhoz. Nyáron bizonnyal vidám képet ölt ez a szöglet újjá pingálva. De most esőben, sárban, az összetorlódó hullámok dübörgésével meglehetősen komor hangulatot áraszt. A központban nagy, új, szürke kövekből rakott teraszos villa emelkedik. Kertjében tavacska csillog, körülötte virágágyak, de a virágok még nem nyíltak. Odébb más épülő villák. Néhány kivehető falszárny, már majdani szobákat is kirajzolja. Még hiányoznak a kioszkról az üvegablakok. Nagy homokkupacok várják türelmesen, hogy szétterüljenek az új úton, amelyet félig elzárt egy hotel, vagy inkább egy épülő, még befejezetlen hotel, nyers fehér falaival, és deszka és papír lemezzel pótolt ablakaival. Megré nyugodtan lépkedett előre, és benyitott a Misu doktor villájának kertkapuján. Amikor a ház bejáratához ért, és a csengő felé nyúlt, Leroy felügyelő ezt mondta.
Nincs házkutatási parancsunk. Nem gondolja, hogy...
Főnöke megint csak vállat rándított. A kerti sétányokon látszottak a sárga szőrű kutya lábának mély nyomai. Más lábnyom is felhívta magára figyelmet. Ez a hatalmas láb szöges talpú cipőt viselhetett, legalább 46-ost. Az ajtó részgombja megfordult. Mintha varázs igére nyílt volna ki, és akkor a szőnyegen ugyanazokat a sáros nyomokat vették észre. A kutyájét és az ormotlan cipőjét. A bonyolult felépítésű villa berendezése elég hivalkodó volt, pedig mindenütt csak amolyan barátságos sarok kiképzések voltak láthatók, pamlagokkal, alacsony könyvespolcokkal, üveges szekrénykékkel, összecsukható breton ágyakkal, kis török vagy kínai asztalokkal, sok szőnyeggel és kárpittal. Az egészet nyilvánvalóan az a szándék hatott át, hogy a régi tárgyak valami modern, rusztikus hangulatot árasszanak. Néhány breton tájkép, néhány aktfestmény a művész nevével és ajánlásával. Jó barátomnak, Misunak, sőt ez is, a művészek barátjának. A főfelügyelő komor arca nézegette,
ez a tarka összevisszaságot. Lőrújtelenben szinte lenyűgözte ez az áll nagyúriság. Legré benyitott minden ajtón, és egy pillantást vetett a szobánkba. Némelyik üresen tátongott. Vakolat még alig száradt meg a falon. Végül a lábával lökött be egy ajtót, és elégedett hangot hallatott, amikor a konyha látványa eléje tárult. A fehér asztalon két üres bordói boros palack állt. Mellettük vagy 10 doboz konzerv, amit csak úgy késsel nyitottak fel ügyetlenül. Szutykos, zsíros volt az egész asztal. Látszott, hogy magából, a dobozokból ették a fehér borban ázó heringet, a hideg babfőzeléket, a tinorú gombát és barackot. A konyha kő is csupa szutyok volt, húsmaradékok hevertek szerteszét, az eltört, konyakos üvegből áradó szag az élelemével keveredett. Megré különös mosolyjal pillantott társára. Gondolja, Leroy, hogy a doktor étkezett itt ilyen disznómódra? És mert a másik felelni sem tudott a csodálkozástól, így folytatta. Remélem, a mamája se. Sem a szolgáló lány. Nézze csak, maga úgy is szereti a nyomokat, ha bár ez inkább valami cipőtalp alakú sárcsomó, 45-ös vagy 46-os méret, és a kutyanyoma. Újra megtönte pipáját, és kénes gyufát vett le a polcról. Végezzen helyszínelést mindenről, amiről csak tud. Lesz elég munkája vele. A mielőbbi viszontlátásra. Zsebre dugott kézzel, felhajtott gallérra lépett ki a kapun, és ballagott végig a fehér homokparton. A legelső ember, akit az Amiral Hotelba érve a szokott helyén megpillantott, persze Misu doktor volt. Most is papucsban, borot váratlanul ott ült, nyaka körül a sál. Lő Pomere éppen rendes külsővel foglalt helyet az oldalán, mint előző este, és a két férfi szótlanul nézte a feléjük közeledő főfelügyelőt. Végül is a doktor törte meg rekett hangon a csendet. Tudja, hogy mit közöltek velem? Szervér eltűnt. A felesége félig belebolondult már. Tegnap este vált el tőlünk, s azóta senki se látta. Megré visszahőkölt, nem éppen az új hírtől hökkent meg, hanem mert csak most vette észre a sárgás szőrű kutyát. Ott feküdt Emma lábánál. 3. Félelem önti el Concernót. Lő Pomere már csak azért is, hogy hangját hallassa, szükségét érezte bejelenteni. Ott járt nálam az imént Servier felesége, és könyörgött, hogy kutassak a férje után. Végül is Servier, az igazi nevén Goyard, régi cimborám. Megré pillantása a sárga bundás kutyáról most az ajtóra vetődött, mert az éppen kinyílt, és az újságáros rontott be rajta nagy sebben lobbal, végül pedig arra vastag betűs címre, amit már messziről is el lehetett olvasni, Félelem önti el Concernót. Aztán a következő címek. Minden nap újabb dráma. Eltűnt Jean Servier, lapunk munkatársa. Vérnyomok a kocsijában. Ki a következő áldozat? Megré elkapta az újságos fiú kabátját. Sokat eladtál? 10-szer annyit, mint máskor. 3-an szaladunk vele a pályaudvartól. Mihelyt Megré elengedte, a Siheder már is rohant végig a rakparton, és kiabálta. Megjelent a Bresti fényszóró, szenzációs kiadás! Még arra se jutott ideje a felügyelőnek, hogy belekezdjen a cikk olvasásába, már szólt is Emma. Telefonhoz hívják. A polgármester dühös hangja hallatszott a készülékben. Halló! Maga volt az, főfelügyelő úr, aki ezt az ostoba cikket sugalta? És még csak nem is tájékoztatnak engem, úgy elvárhatnám, hogy én értesüljek elsőnek mindarról, ami a városban történik, hisz én vagyok a vezetője. Mi ez a mese az autóról? És ki ez az ormotlan lábú férfi? Az utolsó fél órában már több mint 20 telefont kaptam felzaklatott emberektől. Kérdezik, hogy igazak-e a hírek. Ismétlem, megkövetelem, hogy a jövőben... Megré arca megserezdült. Szó nélkül a helyére tett a telefonkagylót, bement újra a kávézóba, leült és olvasni kezdett. Misu és Lő Pomere közben egy másik lap példányt futott át, ami ott hevert a márványasztalon. Kitűnő munkatársunk, írt az újság, Jean Servier, e-ha a sávokon számolt be azokról az eseményekről, amelyek pénteken zajlottak le Concernóban. Városunk egyik tiszteletre méltó kereskedője. Mostagón úr kilépett az Amiral Hotelból, és megállt egy lakatlanház kapujában, hogy szivarra gyújtson. Ekkor a ház A lakatlan ház posta ládáján át egy golyó fúródott a hasába. A Párizsból kiküldött, és a Römni gépesített rendőrkülönítmény élére helyezett Maigret felügyelő szombaton érkezett a helyszínre, de az ő jelenléte sem tudta meggátolni az újabb drámát. Szombaton este telefonon közölték velünk, hogy éppen amikor városunk három közismert személyisége, Le Pomere, Jean Servier és Michu doktor úr, akinek társaságában foglaltak helyet a nyomozást folytató rendőrtisztek is, szokásos pernonjukat akarták megélni, észreveszik, hogy a felszolgált pernon nagy mennyiségű strichnint tartalmaz. Végül ma reggel üresen találják meg Jean Servier kocsiját a Saint-Jacques folyó partján. Servier szombat este óta nem látta senki. A vezetőülést vérnyomok borítják.